Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. 60 és Füzesabony között óránként 160-nal mehetnek majd a vonatok. Rekordlétszámú hallgató lesz a Miskolci és az Egri Egyetemen is. Két oktatási intézmény is megújul Sátoraljóhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 200-230 milliárd forintból készülhet el 2030-ig, közölte tegnap a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként induló átfogó fejlesztés részben az Európai Uniós kohéziós alapból, részben az Európai Beruházási Bank hiteléből valósulhat meg. Elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A Miskolc után Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon át Budapestre visszatérő kör ICE menetrendje ezzel stabilizálható, kevesebb lesz a késés. A vonalon lévő állomások épületeit és peronjait korszerűsítik, így az új járművekkel együtt teljes körű lehet az akadálymentesség. A terv tartalmazza a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését is, mert az elővárosi belföldi és nemzetközi távolsági vonatok ott szedik össze a legnagyobb késéseket. A nagyobb kapacitást, stabilabb menetrendet eredményező fejlesztés 2030-ig kezdődhet el, szintén ICO Plus forrásból. Ennek a projektnek az előkészítése egyszer már elindult, de az előző minisztériumban leállították. A vasútfejlesztési terv tartalmazza egy Miskolc központú vasút villamos hálózat kialakításának vizsgálatát és előkészítését is Kazincbarcika, valamint Tiszaújváros felé, ami páratlanul versenyképessé teheti a közösségi közlekedést ezeken a viszonylatokon, ismertette a miniszter. Rekordlétszámmal, összesen 3739 jelentkezővel zárult az általános felvételi eljárás a Miskolci Egyetemen. Ez 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest, ami 380-nal több első évest eredményez. A felvettek közül 2869-en állami ösztöndíjas képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A sikeres felvételit a diákok a belvárosi Csengei kertben tartott pontott partin ünnepelték. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora kiemelte, intézményükben a hallgatói létszám 2023 óta töretlenül emelkedik.
2026 általános felvételi eljárás. Mondhatni, hogy évek óta, különösen 2023-tól kezdve Miskolci Egyetem expanzív időszakát éli, hála Isten, két kézzel az asztal alatt. Lekopogom, ez azt jelenti, hogy még ezekhez az évekhez képest jó az átlag 2023-tól, minden évben nőtt a hallgatói létszámunk, idén a legmagasabb. Az azt jelenti, hogy államilag támogatott hallgatókból több mint 16%-kal többet vettünk fel, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy az összes hallgatói létszám, akik bekerülnek általános felvételi eljárásban, az 3739 fő. Ennek a több mint 76%-a, 76,7%-a államilag támogatott képzésre jön, a többiek önköltséges képzésre. Ha úgy nézzük a számokat, hogy karonkénti bontásban, akkor bármilyen furcsa és hihetetlen, de idén a 8 kar közül a legtöbb hallgatót a bölcsész és társadalomtudományi kar veszi fel. Ugye ott bölcsészet, társadalomtudomány, pedagógus képzés folyik, és 892 főt vettünk fel, ami 25%-a több, mint tavaly. Így a karok közül a legtöbb. Aztán a gépész, gazdász több mint 700 hallgatót mindkét kar esetében. Ami nagyon örvendetes, hogy a 8 kar közül, ugye kisebb karnak minősül a két kisebb műszaki, a műszaki föld és környezettudományi kar, illetve az anyag és vegyészmérnöki kar, az előbbinél, az MFK-nál nőtt a szakokon általában nőtt a hallgatói létszám, de nőtt a környezetmérnök szakon, és idén indítunk először egy nekünk unikális, országban nem, de először indítunk építőmérnök szakot, és úgy tűnik, hogy ez eléggé bejött. A vállalatok kérték korábban többször, hogy próbáljuk meg akkreditáltatni, elég hosszú időbe telt, amíg sikerült, de úgy tűnik, hogy abszolút sikertörténet, tehát több mint 30 fővel tudjuk indítani a szakot. Ha nézzük a anyag- és vegyészmérnöki kart, az anyagmérnök mellett a vegyész képzés az töretlen. Nem csak Miskolcon, hanem elindult levelezőképzési formában az alapszak Kazincbarcikán is, azért ez a Borsod-Kemmel való együttműködésnek az eredménye. De én azt gondolom, hogy a két kisebb műszaki kar, ami ma lehetséges, azt szerintem ki tudták maxolni. A gépészmérnök és informatikai karon általában a gépészmérnökből szoktunk a legtöbbet felvenni, most is jók a számunk, de a legtöbb a villamosmérnök lett idén. És az azért fontos, mert akármikor szembe jön velem egy vállalat, akkor az első kérdés, hogy tudunk-e nekik végzett villamosmérnököt küldeni, mert olyan óriási szükség van rá. Tehát ezt mindenképpen sikernek gondolom. Persze ott van a gépészmérnök és a logisztika még a top szakjaik között. Mondjuk a három műszaki karon, ha tovább lépünk, alapítási sorrendben, hogy az nálunk illik, a jogászoknál a nagyon népszerű változatlan az osztatlan jogászképzés, és idén többet tudtunk felvenni itt is, mint tavaly. Mindjárt megnézem a százalékot, bocsánat, nem, 17%-kal többet, mint a tavalyi évben. Az azt jelenti, hogy 573 fővel indul a legalábbis a mostani számaink szerint a tanév, és ebből a nagyobb szám az osztatlan jogászképzés, és a kisebbik az alapszakon az igazgatási, igazságügyi igazgatási szak. Gazdászszakok mindig népszerűek, nem csak nálunk, hanem országosan a top szakok között van, általában a gazdálkodási és menedzsment országosan a legnépszerűbb, ez nálunk is így van, a tavalyi évhez képest 15%-kal nőtt a gazdászképzésre jelentkezett, illetve felvett hallgatóinknak a száma, és amit külön kiemelnék a gazdász és jogász képzésnél, hogy nagyon magas ponttal, tehát a gazdászoknál van 440 ponttal felvett hallgatónk is, a jogászoknál pedig szintén egy magas 755 ponttal tudtuk felvenni, tehát az azt jelenti, hogy a növekedés nem azt jelenti, hogy a gyengébb diákok estek be, hanem tényleg magas szaknál.
Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordlétszámtól is többen 3180-an nyertek felvételt a 2026. évi általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az EKKE hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzése 141-en iratkozhatnak be a szeptemberi gólyahéten. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésükre, kántor alapszakra, így az összes felvettek száma tehát 3188 fő. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Az összesítésben hozzáteszik, a legtöbben idén is a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsészettudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik meg majd a tanulmányaikat. Kettő sátor a Jóhelyi, a Sárospataki Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmény is jelentős Top Plus uniós támogatásban részesült. A Deák úti egy IME több mint 230 millió, míg a Jókai Mór általános iskola mintegy 215 millió forintból valósíthat meg régóta várt fejlesztéseket. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Jelentős fejlesztés kezdődhet a Sátoraljó Újhelyi Deák úti egységes gyógypedagógiai és módszertani intézményben. A beruházásra több mint 230 millió forint támogatás érkezett, amelynek köszönhetően átfogó energetikai korszerűsítés valósul meg az intézményben. A fejlesztés során korszerűbbé válik az iskola energiafelhasználása, ami hosszú távon gazdaságosabb működést és fenntarthatóbb üzemeltetést eredményezhet. A beruházás részeként új iskolabútorokat is beszereznek, amelyek modernebb, kényelmesebb és a mindennapi oktatást jobban szolgáló környezetet biztosítanak a tanulók és a pedagógusok számára. A projekt a Sárospataki Tankerületi Központ fenntartói támogatásával valósul meg. Donkó József igazgatót hallják.
Több minden korszerűsítése, felújításra kerül, így gyakorlatilag a teljes fűtési rendszer korszerűbbé válik, égtájak szerinti körök kerülnek kialakításra, amely a takarékosságot is irányozza, illetve célozza, megújul, illetve új szigetelést kap az épület homlokzati része, illetve a homlokzaton valamennyi nyilászáró is kicserélése kerül. A belső udvaron megújul a térburkolat, akadálymentesítésre sor kerül, és természetesen akkor, amikor egy 232 millió forint összértékű pályázatból 177 millió 800 ezer forint építési költség van, emellett marad még az iskolabútorok felújítására is, tehát valóban korszerűsítjük az intézményt.
Szintén jelentős fejlesztés valósulhat meg a Sátoraljóújhelyi Jókai Mor általános iskolában is. Az intézmény a TOP Plusz pályázatnak köszönhetően mintegy 215 millió forint támogatást nyert el az épület korszerűsítésére. A beruházás legnagyobb részét a teljes tetőszerkezet felújítása és a villámvédelmi rendszer kiépítése, illetve korszerűsítése teszi ki. Ezek a munkálatok már hosszú ideje időszerűek voltak, így a mostani fejlesztés jelentős előrelépés jelent az iskola biztonságos és hosszú távon fenntartható működésében. A projekt emellett lehetőséget biztosít az intézmény további korszerűsítésére is, amelynek célja, hogy a diákok és a pedagógusok számára egy modernebb, biztonságosabb és komfortosabb oktatási környezet jöjjön létre, folytatta Donkó József.
Jókai tagintézményben sajnos napi probléma volt esőzések alkalmával, beázások voltak és kisebb-nagyobb javításokat évek óta végeztünk, de azt gondolom, hogy egy teljes tetőhéjazat felújítás lesz az igazi megoldás. A tetőhéjazat cseréje mellett a villámvédelem is teljes mértékben cserére kerül, illetve oktatási bútorok, tehát iskolapadok, székek kerülnek majd beszerzésre. A pályázat teljes forrása az 215 millió 800 ezer forint, és ebből az közvetlen építési költség mintegy 165 millió forintot tesz ki.
Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 27-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is nőtt a felvettek száma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Jó eredményeket hozott a sóstói erdő vízpótlását előkészítő pilot projekt. A szakember szerint a külföldi nyaraláskor mindenképp érdemes utasbiztosítást kötni. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Az alapképzésen 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az EKKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkozhatnak be a szeptemberi gólya héten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Az idei felvételi adatokról további információkat a következőkben hallhatnak.
Július 23-án nagyon sokan várták izgatottan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége azt, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink, és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma. Összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szak a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
Jó eredményeket hozott a sóstói erdő vízpótlását előkészítő pilot projekt. Az egy hónapig tartó teszt során a szakemberek azt vizsgálták, sikerül-e annyira tovább tisztítani a város tisztított szennyvizét, hogy azt később biztonságosan vissza lehessen juttatni az erdő talajába. Az első laboreredmények szerint a technológia teljesítette a várakozásokat, így a projekt újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. Cselóczki Tamás, a Tiszavölgye Innovációs és Klímaadaptációs Egyesület elnökét hallják.
Sok éve nézzük, mióta a szárazodás már így probléma, mondjuk az elmúlt másfél évtizedben. Azóta figyelgetjük azt, hogy itt az erdő mellett folyik el Nyíregyháza város tisztított szennyvizének egy jelentős része, és ugye ez a szennyvíz a befogadóba jutva nem tud hasznosulni itt a környéken, és 23-ban fogalmazódott meg az, hogy ebből jó lenne egy projektet összeállítani. A legelső szakmai egyeztetés 23 őszén szerveztük meg, ahol már ott volt a Nyíregyháza megyei jogú város szakemberei mellett a Nemzeti Park, a hatóságok, civil szervezetek és a Nyírerdő ZRT, valamint a Feti Vizig. Tehát, hogy egy szinte teljes szakmai körben tudtunk erről egyeztetni, és nagyon hamar világossá vált, hogy minden szereplő egyetért azzal, hogy ezt a vízkészletet valahogyan hasznosítani kellene.
A tisztított szennyvíz egyik legnagyobb előnye, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, még a legforróbb nyári időszakban is, amikor az erdőnek a legnagyobb szüksége van rá. Ennek vizsgálatára állították üzembe a pilot rendszert, amely óránként mintegy 2,5 köbméter vizet képes tovább tisztítani, mondta Galambos Sándor, a Nyírségvíz ZRT műszaki vezérigazgató helyettese, minőségirányítási és környezetirányítási vezetője.
Most záródik az egy hónapos próbaidőszak. Ezen egy hónap alatt 8 mintavételezési időpontunk volt, és minden mintavételezésnél 4 önálló minta kerül vizsgálatra. Ez összesen 16 darab paraméter vizsgálatát teszi lehetővé. Azt tudjuk mondani, hogy a jelenlegi eredmények alapján a telep által kibocsátott 750 mg per literes sótartalmat jelentősen tudja csökkenteni, 95%-át kiviszi, tehát 20-30 mg per literre csökkenti a berendezés, tehát azt lehet mondani, hogy a berendezés maga a sótartalom vonatkozásában hozza azokat a műszaki elvárásokat, amelyeket célként kitűztünk.
A laborvizsgálatok alapján a tovább tisztított víz nem csak alacsony sótartalmú, hanem mikrobiológiai szempontból is megfelelő. A területet kezelő Nyírerdő ZRT szerint ez azért fontos, mert az erdő érzékeny élővilágát, a talajban élő gombákat és mikroorganizmusokat is csak így lehet biztonságosan megóvni. Töltyfa Gábort, a Nyírerdő ZRT műszaki vezérigazgató helyettesét hallják.
A Sóstói erdő egy Natura 2000 hálózatba tartozó egykori euroszibériai sztyeptöltésnek a maradványerdeje, de emellett egy 120 ezeres nagyvárosnak a parkerdeje, zöld szigete, erdei rekreációs célpontja, tehát nagyon-nagyon fontos, és természetvédelmi szempontból is hihetetlen értékek vannak még itt elrejtve. Azért fontos, hogy ez megmaradjon, mert sajnos olyanok a környezeti viszonyok, olyan a talajvízszint csökkenés az elmúlt 15-17 évben, amit már az idős erdők semmiképpen nem tudnak követni, tehát azért olyan egészségi állapotban vannak az idős erdők, mert a talajvíz eltűnt alóluk. Tehát 2009-ből vannak adataink talajvíz szintre, ahhoz képest, hogy 3,5-5 méterrel lejjebb van most a talajvíz szint. De ha egy tavalyi évi mérést nézünk, akkor is már érezhető a különbség. Ezt sajnos az erdők nem tudják ilyen plasztikusan követni.
A nyári szabadság idején sokan indulnak útnak, ám egy váratlan betegség, baleset vagy podgyászkár könnyen beárnyékolhatja a pihenést. Éppen ezért érdemes időben gondoskodni a megfelelő utasbiztosításról, hogy mire érdemes odafigyelni a szerződéskötéskor, és milyen esetekben nyújthat valódi segítséget egy jól megválasztott biztosítás. Arról Tóth Zoltán biztosítási szakember tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Jellemző még egyébként a szakterületedben, látod azt, hogy valaki azt mondja, hogy minek az, nem veszem komolyan, aztán nekivágunk egy hetes, egy pár napos külföldi útnak is biztosítás nélkül?
Tapasztalható, bár aki már bennünket megkeres, az már olyan célra, hogy kötni szokott, akkor biztosítás, de így a statisztikák mutatják, hogy azért legalább azért a 30-40%-a azért az ügyfeleknek még utasbiztosítás nélkül szokott külföldre menni. És ez idő, ameddig nincs probléma, természetesen addig ez nem jelent gondot, de amikor meg már valamilyen probléma felmerül, sajnos ez nagyobb költségekkel tud járni.
Akkor most szakemberként mondtál, hogy van egy európai egészségbiztosítási kártya, arról is beszéljünk, és amellé érdemes kötni egy utazásbiztosítást is. Akkor nézzük meg, hogy például a kínálat, a csomag mindenféle biztosító nélkül, most teljesen mindegy, melyik biztosító legyen általános. Mi a csomag, mire figyeljen egy olyan ember, aki azt mondja, hogy utazunk, és akkor mennyivel hamarabb kell ezt elvégezni?
Hát igen, mert ez a kártya alapvetően az alapellátásokra, a gyors ellátásokra specializálódott, de ezen kívül nagyon sok minden felmerülhet, illetve az sem mindegy, hogy Európán belül vagy kívül, hiszen nagyon sok desztináció most már Európán kívül van, akár a nyári szezonban is. Azt lehet mondani, hogy ha van egy kalkuláció mondjuk az utasbiztosításnál, ez egy nagyon összetett tud lenni, szinte majdnem biztosítónál azt állapíthatjuk meg, hogy Európán belül azért majdnem mindegy, hogy melyik biztosítót választjuk. Itt a csomagokra kell figyelni, hiszen háromféle kategória szokott lenni, az olcsótól a prémium kategóriáig. és akár ha repülővel utazunk, akkor ott a járatkésésekre, ha autóval, akkor egyáltalán a gépjármű asszisztencia, hiszen nem mindig a kötelező biztosítás nem mindig fedezi, vagy a kaszkó ezeket, de arra is kell figyelni, hogy 20 évnél ne legyen idősebb az autó, de nem mindegy, hogy okos eszközökkel indulunk, sportfelszereléseket, hát egy elég komplex csomagot állítanak ki. Európán belül majdnem azt lehet mondani, hogy szinte majdnem mindegy, hogy bármely biztosítót választhatjuk, de meg kell nézni, hogy mit tartalmaz az adott csomag.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Tegnap évközi idő 17. vasárnapján a Szent Atya a Castel Gandolfói Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Beszédében az evangélium példabeszédei nyomán rámutatott arra, hogy Isten országa az ember életének legnagyobb kincse, amelyért érdemes minden mást háttérbe szorítani. Hangsúlyozta, a vele való találkozás nem beszűkíti, hanem kitágítja az életet, és minden embert mély megújulásra hív. Az úrangyal elimádkozása után imád kért Libanonért, a Szentföldért és az egész Közel-Kelet békéért, megemlékezett az erdőtüzek károsultjairól, a nagyszülők és idősek világnapjáról is. 14. Leópápa tehát az úrangyal imádság alkalmával Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. A beszédek teljes magyar fordítása elolvasható a Magyar Kurír oldalán. Közeledik Detkés kápolna római katolikus plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség, és kérik a lelki gyakorlatra azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap jelen is tudnak lenni. Verdi Requiem, egy nagyszerű előadás következik az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival Choir, Miks Adrián szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus, az Era Nova zenekar, vezényel Michael Alber, 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész 11 országból, akik a produkcióval jelen lesznek, tehát az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra Legszebb Lankáink kanyargó, áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Külle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra Szent Imre bagolyírtástól egészen Gajatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, elmélkedésre és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket. A zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyírtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint, bagolyírtás, Stella katolikus egyházi üdülő, Falloskúti béke királynőjek egy templom, Mátra Szent Imrei Szent Imre templom, a háromfalú templom a Szent István király templom, egy kilátópont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Gajatetőn, a magyarok nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes Mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR kódok segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de könnyebbséget jelenthet, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. A terepviszonyok tekintetében az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Megfordítható az irány, a zarándoklat Gajatetőről indulva bagolyírtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Ami a tájékozódást és az ellátást illeti, az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mepi.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás, például a Mepi vagy a Locus Map használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkel felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, bizonyos szakaszokon egyáltalán nincs elérhető hálózat, érdemes erre is felkészülni, néhány térképet szintén előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség van a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél. A zarándokút természetesen saját személyes szándékra, egyéni elmélyülésre is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznó egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen, és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon, kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák az zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégék sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdítanak a Mária út közhasznú egyesületnél. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Devnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sajtója.
Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc debreceni csatár Bárány Donát. Az elmúlt negyed évet értékelte az FC 60 labdarúgó csapata. Folyamatosan zajlanak a nyári táborok a nyíregyházi Aqua SC-nél. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kivásárolták szerződéséből és Hollandiába igazolt a közönség kedvenc debreceni labdarúgó Bárány Donát, aki egy frissen feljutó csapat támadója lett. Az Ado Den Haag csapata megállapodott a DVSC-vel Bárány Donát átigazolásáról. A hollandok opciós lehetőséggel élve vásárolták ki a debreceni támadót. Az elmúlt negyed évet értékelt az FC 60 labdarúgó csapata, amely szerint számos változás történt a futballklubban. A jövőben új edzőkkel a fejlesztés a cél. Ofel Zoltán elnököt hallják.
Volt egy váltásunk, a felnőtt csapatnak kezdem a futball területén. Apró Attila távozott tőlünk, a Szabó Zoltán vett át az utánpótlás csapatot irányító, tehát az U17-es csapatot irányító Szabó Zoltánra bíztuk a felnőtt csapat vezetését. Én úgy gondolom, hogy Zoltán a lehetőséghez mérten nagyszerűen ragadta meg ezt a lehetőséget. Három győzelemmel végzett a bajnokságban. Hát utána voltak olyan meccseink sajnos, ahol az utolsó pillanatokban alul maradtunk, de hát ez várható volt a őszi szereplés után. De én azt mondom, hogy a edző személyisége és a csapat játékosai megtalálták azt a hangot, ahol a teljesítményük végig olyan maradt, ami elfogadható a jelenlegi helyzetünkben, vagyis az akkori helyzetünkben. De sajnos a csapat kiesett a bajnokságból, az NB3-ból, utolsó helyen végeztünk, hát ez nagyon nagy fájdalom nekem, de ez elsősorban a őszi szereplésünknek köszönhető, ott valami nem működött megfelelően. Annak ellenére, hogy a Zoráns Pisiak úr is megpróbált megtenni mindent a csapatért, és a játékosok is szerintem próbálták a maximumot kihozni. Hát ott egy nagyon gyenge felkészülésünk volt, ami abból adódott, hogy nagyon sok játékos jött, ment, nem tudott összeállni a csapat megfelelőképpen. Most az utolsó hely az azt jelentette, hogy próbálkoztunk, hogy sajnos a visszalépőknél, tehát a Gyöngyös is visszalépett, és még mellette a Putnoki csapat, hogy hát ha papíron bennmaradhatunk, de úgy néz ki, hogy ez nem sikerült, más csapatokat kértek fel, akik jobb kiesők voltak, vagy nem jutottak be a osztályzós csapatokból. Így mi maradtunk az eredeti kérés szerint, a következő évben a megye első osztályban kell folytatnunk a szereplésünket, és remélem, hogy azért úgy tudunk majd készülni, hogy ez sikerülni fog.
Folyamatosan zajlanak a nyári táborok Nyíregyházán az Aqua SC-nél. Urbin Tibor szakedzőt hallják.
Mert nem is számolom, hogy hány éve csináljuk, de amíg van ránk igény, addig csináljuk, és ilyenkor szoktuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket eltervezünk, tehát most vízilabdázunk, tegnap az úszás része, több csoportban dolgozunk, vannak, akik a kis vízben vannak, és a úszásoktatást csinálják, mi már egy kicsit előrébb haladtunk, tehát mi vízilabdázunk, mert most 25 olyan gyerek jött össze, akik már van közük hozzá, meg olyanok, akik most ismerkednek ezzel a sportággal, és nagyon szépen tudunk haladni, és hát ez a tábor úgy néz ki, hogy az úszási a főszeret, meg a vízilabdáé, de nagyon sok játék van mellette. Csúszdázunk, focizunk, röpizünk, és napi háromszor étkezünk, minden van. Nagyon sok vizet fogyasztunk most, úgyhogy szerintem kellemesen töltik a gyerekek az időt. Hát a meleg az kivesz belőlünk nagyon sokat, de senki nem panaszkodik, tehát nagyon élvezik. Majd egy pici burpír van rajtuk, akkor is jönnek, nem szórakoznak, tehát a tábor az első. Vannak már reggel 7:30-tól, és délután 4-ig el vannak foglalva a gyerekek, tehát nem a telefoni a főszeret. Nálunk azt nem lehet használni, tehát néha ránézhetnek délután, amikor ebéd után van egy kis szabadidő, de amúgy megpróbáljuk őket mozgatni. Hál' Istennek, nagyon jó kis toborzási jellege is van a táborunknak évek óta, tehát 5 hét alatt azért nagyon sok olyan gyerek jelentkezik hozzánk szeptembertől, és ez a célunk is, hogy a vízilabdát ismertessük meg, szeretessük meg a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, aki a tábor miatt jön hozzánk szeptembertől vízilabdázni. Ennek mi nagyon örülünk, mert ebből tudunk építkezni, tehát ez ilyen szempontból is nagyon jó nyári program.
Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnék megrendezni a szervezők egy év múlva Budapesten. Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkárt hallják.
Pontosan egy év múlva kezdődik egy olyan csodálatos világbajnokság, amelyet egyrészt már kétszer megrendezett Magyarország, másrészt pedig a világ egyik, hanem a legnagyobb egyéni sportágának a világversenyéről beszélünk. Itt ülünk ebben a csodálatos arénában, és nem véletlenül ülünk itt, azért ülünk itt, mert ez lesz a úszóversenyek és a vízilabda torna helyszíne. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb helyszín nincs pillanatilag Magyarországon ilyen mennyiségű néző érdeklődő befogadására helytadó létesítmény nincsen Magyarországon, és azért azt el kell áruljuk, hogy azért nem a Duna Arénában lesz, mert bármilyen furcsa, a Duna Aréna 10 év elteltével alkalmatlan egy ilyen méretű világverseny és ilyen érdeklődésű világverseny megrendezésére. Egész egyszerűen a befogadó képessége jelen állapotában nem engedi ezt.
Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A már helyettes államtitkár egyúttal bejelentette, hogy a VB szlogenje a csapj hullámokat szlogen lesz, és a Budapest 27 logó is hullámzik majd.
Ugye sokszor elhangzott már 17 meg 22, hogy mennyire sikeres volt ez a két rendezvény. A terv az, hogy felüljünk erre a hullámra, és meglovagoljuk azt, és egy olyan élményt nyújtsunk majd 2027-ben, ami párját ritkítja, sőt, már most én kimerem jelenteni, hogy minden idők legnagyobb élményt nyújtó világbajnokságát fogjuk rendezni egy év múlva. Hogy miért mondom ezt a hullámot? Azért, mert ez lesz a központi eleme ennek a VB-nek. Nyilván a hullám nagyon-nagyon sok mindent jelent, sok mindent jelenthet. A szurkolóktól kezdve magán a vizen át a sportolókon keresztül egészen a sportvezetőkig, meg Budapest örökségéig. Ezt mind jelképezi a hullám. És akkor egy picit az MVM Domról. Nagyon sok minden elhangzott, hogy miért jó, hogy itt lesznek majd az úszó meg a vízilabda versenyek. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a Duna Aréna helyett, hanem a Duna Aréna mellett. Mert az is központi helyszíne lesz majd a világbajnokságnak, hiszen a műugró és a szinkronúszó versenyek ott kerülnek majd megrendezésre. Egyáltalán nem lebecsülve őket, de valóban Magyarországon sokkal-sokkal nagyobb közönséget vonz az úszás meg a vízilabda, tehát míg a MVM Dómban elfér az a szurkoló mennyiség, aki erre a két sportágra kíváncsi, a Duna Arénában biztos, hogy nem fértek volna be. Hát emlékezhetünk a korábbi világversenyekre, hogy nagyon korán ki kellett már tenni a megtelt táblát, mind a Duna Arénában, mind pedig a hajós úszodában. Úgyhogy a Duna Arénában lesz majd tehát a műugrás és a szinkronúszás, itt pedig az MVM-ben az úszás és a vízilabda.
Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke hangsúlyozta, mint minden alkalommal, ezúttal is szeretnék túlszárnyalni a korábbiakat a rendezés tekintetében.
Ez a harmadik világbajnokság lesz, amit megrendezünk 2027-ben. 2017-ben egy fantasztikus, világra szóló, de Magyarország legnagyobb eseményét rendezhettük meg. Aztán 2022-ben alig 3,5 hónap alatt talán minden idők legjobb világbajnokságát, a idő rövidségére való tekintette leginkább. És most itt vagyunk 2027 előtt, és azt gondolom, hogy nem lehet más cél, hogy hasonlóan az eddigiekhez is a legjobbat rendezhessük meg. Azt gondolom, a világcsúcsot is meg lehet dönteni sokszor. A világcsúcsnak az a sajátossága, hogy újra és újra ezt meg lehet dönteni. Azzal, hogy a harmadik világbajnokságot rendezhetjük meg, úgy gondolom, hogy egy hosszú távú örökséget fogunk lefektetni, mert csak Ausztrália és Spanyolország volt ez a két ország, aki 3 világbajnokságot rendezhetett, de ott sem egy városban, hanem több helyszínen. Itt Magyarországon viszont Budapest egyedüliként rendezi meg. Azt gondolom, hogy ez sem véletlen, és önmagában ez is egy óriási eredmény. És az is, hogy 2017-ben volt 3 fiatal, 14 éves, nagyon tehetséges úszónk, Betlehem, Dávid, Sárkány, Zolán és Kós Hubert, akkor 14 évesek voltak, és egy olyan lendületet, lökést kaphattak a 2017-es világbajnokság kapcsán, hogy most azt látjuk és halljuk, hogy Kós Hubert menetelése végtelen és visszafordíthatatlan, hogy Betlehem Dávid megnyeri az összetettet, és Sárkány Zalán pedig világbajnok lehetett 2024-ben Budapesten. És azt is el kell mondjam, hogy az sem véletlen, hogy az úszósport a magyar sport aranyfedezete. Megígérhetem, hogy 2028-ban sem lesz másképp, mint 2024-ben, hogy a olimpia aranyérmek tekintetében 50%-ot, de lehet, hogy 50%+-ot fogunk elhozni. Ezt látom a jövőt. És az sem véletlen, hogy a magyar vízilabda sport minden idők legeredményesebb országa, Magyarország. Az éremtábla első helyen szerepel a magyar vízilabda, és azt gondolom, hogy ezt a uralkodó pozícióját nem fogják alábadni. És még egy gondolat talán, hogy minden sport alapja az úszás, ez nem kérdés. Az úszónemzet programunk gondoskodik arról, hogy a jövő tehetségét megtaláljuk, azért évente közel 800-1000 új versenyzőt sikerül érvezvonni. És ezen az eseményen egyébként nyomatékosítjuk azt, hogy a sport az nem csak az élsport, az úszás, a vizes sportok világbajnoksága nem csak az élsport, hanem egy közösségi és egész életen áttartó szenvedély, amely a sportolás fontosságát mutatja, hiszen több mint 10 000 szenior versenyző fog megjelenni Budapesten, és fogja megmutatni a sport szeretetét és tiszteletét.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Ha megkérdeznéd, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznéd? Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék. Ha még egyszer láthatnál azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennél, simogatnál, mint a szél, nélküle nem érezhetem. Bárki mondja, el ne hidd, hiába volt a sok beszél, a szívedben őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Ha megkérdeznéd, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznéd? Csak annyit mondanék, ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennék, simogatnám, mint a szél, nélküle nem érezhetem. Bárki mondja, el ne hidd, hiába volt a sok beszél, a szívedben őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Bárki jönne, aki helyemre lép, mondd el neki, milyen szép volt anyám, a szívedben égjen a láng, égjen a tűz, nézd tovább. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, ha még egyszer itt lennél, simogatnám, mint a szél. Ha még egyszer láthatnám, ha még egyszer